Hallgassuk meg Isten igéjét Pálnak a Kolossé beliekhez írott leveléből, a 3. fejezet 22. versétől a 4. fejezet első verséig terjedő szakaszból.
Ti szolgák, fogadjatok szót mindenben test szerint való uraitoknak, nem színből szolgálva, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem tiszta szívvel, félve az Urat. Bármit tesztek, lélekből tegyétek, úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint embereknek. Tudva, hogy az Úrtól veszitek az örökség jutalmát, mert ti az Úr Krisztusnak szolgáltok. Aki pedig igazságtalan, visszakapja, amit igazságtalanul tett, mert nincs részrehajlás. Ti urak, adjátok meg szolgáitoknak, ami igazságos és méltányos, hiszen tudjátok, hogy nektek is van uratok a mennyben. Istennek áldása legyen az ő igéjén. Gyertek testvéreim, imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy összegyűlhettünk a te dicséretedre, a te tiszteletedre. Köszönjük neked a kicsiket, akiket most kereszteltünk. Köszönjük neked az idősebbeket is. Te látod a mi szívünket, te látod a mi állapotunkat, amiben vagyunk. Tanítani akarsz most bennünket, hogy hogyan viszonyuljunk a munkavállaláshoz, hogyan viszonyunk akkor, amikor igazságtalanság ér bennünket. Úr Jézus, 2-3-4 ezer évvel ezelőtt is ez már probléma volt, és most sem más a világ. Légy itt közöttünk, Uram, és tanítsál bennünket a te ígédből. Adj el a te szent lelkedet az ige szólójának, és az ige hallgatóinak is. Amen.
A bűnbocsánat örömüzenetét a példabeszédek könyvéből olvasom, a 28. fejezet 13. verséből. Aki takargatja vétkeit, annak nem lesz jó vége, aki pedig megvallja és elhagyja, az irgalmat nyer. Amen. Az ige hirdetése készülve a 235. számú énekünk 4. versét énekeljük el, adj szent lelket a tanítóknak, egyetemben a hallgatóknak. Hallgassuk meg Istenünk igéjét Mózes 5. könyvéből, a 24. fejezet 14. és 15. verseiből. Ne zsákmányold ki a nyomorult és szegény napszámost, akár atyád fia, akár jövevény, aki országodban, városaidban lakik. Még aznap add meg a bérét, mielőtt lemegy a nap, mert nyomorult ő és sóváró utána, és az Úrhoz kiált miatta, téged pedig vétek fog terhelni. Eddig Istenünk írott igéje, foglaljunk helyet. Az imádságban már szó volt róla, hogy most a munkáról lesz szó, kifejezetten a munkavállalókról. Munka szempontjából azt gondolom, hogy 4 féle ember ül most itt a templomban. Van olyan, aki még soha életében nem dolgozott. És most nem akarok megsérteni senkit, nem úgy értettem, hogy 2 szalmaszálat nem tett még keresztbe, hanem úgy, hogy soha nem volt még munkahelye. Hát ilyenek elsősorban ti vagytok, akik a legfiatalabbak vagytok ebben a gyülekezetben. Van olyan, aki már végig dolgozta az egész életét, és már nem dolgozik. Hát ők a nyugdíjasok. Ők is vannak néhányan ebben a gyülekezetben. A 3. csoportot azok alkotják, akik jelenleg is aktív munkavállalók. Elég sokan tartozunk ebbe a körbe. És van a 4. csoport, ők pedig a munkaadók. Nem állítom, hogy ők nem dolgoznak, hiszen a főnök is jó esetben dolgozik, de azért a munkaadót és a munkavállalót mégis érdemes megkülönböztetni egymástól. Ma délelőtt Isten a munkavállalók védelméről szeretne minket tanítani. Azt gondolom, hogy akár melyik csoportba tartozunk az előbb felsorolt 4 közül, valamilyen szinten mindannyiunkat érint ez a kérdés. Aki még sosem dolgozott, azt azért érinti ez a kérdés, mert egyszer majd fog. Akármennyire nem hiszitek el, akármennyire távolinak érzitek, de eljön majd az az idő, amikor dolgozni fogtok. És nem baj, ha az ember már előre tudja, hogy mire számíthat. Mi lesz majd akkor, ha én leszek munkavállaló? Aki már nem dolgozik, azt azért érinti ez a kérdés, mert feltehetően a gyermekei, unokái dolgoznak. És feltehetően ezek a gyermekek és unokák néha szenvednek főnökeiktől. Esetleg szembe kell nézniük bizonyos túlkapásokkal. Jó, hogyha nyugdíjasként tud tanácsot adni az ember gyermekeinek. A jelenleg is aktív munkavállalók számára munkájuk biztonsága elsődleges fontosságú kérdés, ezt talán nem is kell bizonygatni, és minthogy a munkavállalók védelme elsősorban a munkaadókon múlik, ezért ők is érintettek ebben a kérdésben. Mindjárt az elején tegyünk fel egy kérdést. Ki számít munkavállalónak? Klasszikusan azt szoktuk munkavállalónak nevezni, aki egyik nap felkerekedik, elmegy egy céghez, felkeresi a főnököt, megállapodik vele, és utána elkezd dolgozni. 4, 6, 8 vagy akár még ennél több órában is. Általában őket szoktuk munkavállalóknak hívni. Ilyen volt az Ószövetség korában a napszámos, és tulajdonképpen ma Magyarországon a legtöbb ember ebbe a kategóriába tartozik. Ha valaki tanít egy iskolában, eladóként dolgozik egy boltban, teljesen mindegy, milyen munkája van, a legtöbb esetben munkavállalónak számít. És ott vannak a vállalkozók. A vállalkozókat általában nem szoktuk a munkavállalók közé sorolni, hiszen a vállalkozónak nincs főnöke. A vállalkozó olyan munkát végez, és úgy osztja be a munkaidejét, ahogy szeretné. Éppen ezért őrájuk úgy szoktunk tekinteni, hogy ők a kiváltságosok, ők nem munkavállalók. De ez csak a látszat. A vállalkozók többsége különösen Magyarországon kényszervállalkozó. Ami azt jelenti, hogy általában egy-egy nagyobb cégnek bedolgozik. Jogi értelemben persze van különbség a között, hogy valaki munkavállalóként vagy vállalkozóként dolgozik be egy cégnek, de a gyakorlatban ez jóformán semmit nem jelent. Bibliai értelemben egy vállalkozót is lehet nyugodtan munkavállalónak hívni. Tehát róluk lesz ma szó. Következő kérdésünk, miért kell egyáltalán védeni a munkavállalókat? Néhány példát hadd mondjak, és ezek azt hiszem meg fogják válaszolni a kérdést. Három példát fogok mondani, az elsőnek ezt a nevet adtam, a Tesco beszállítóinak kizsákmányolása. Gondolkoztam, hogy megnevezzem-e a céget, mert hát ha azt mondják rám, hogy becsületet sértek, meg még rossz hírüket is keltem, aztán a végén a testvérek azt látják, hogy engem elvisznek bilincsben. De azt gondolom, hogy mivel a Tesco ezt vállalja, ezért nyugodtan kimondhatom a nevét. A Tesco 90 napos határidővel fizeti ki a beszállítóit. Ez magyarul szólva azt jelenti, hogy mennek hozzá a termelők, elviszik hozzájuk a zöldséget, gyümölcsöt, tojást, mi egymást, és a Tesco 90 nap múlva fog fizetni nekik. Bizonyos esetekben ez a 90 nap akár 150 nap is lehet. Hogy miért teszi, ezt nem nehéz kitalálni. Bizonyos pénzösszegtől meg fog szabadulni, de ez a pénz még 3 hónapig az ő bankszámláján fog kamatozni. Hát ez nagyon megéri neki. Ugyanezen idő alatt a termelő jobb esetben csak a kamatoktól esik el, rosszabb esetben, és ez igen gyakori, egyenesen tönkre megy. Hiszen fizetnie kell az adót, fizetnie kell az újabb vetőmagot, amivel majd elindítja a következő évét, és erre sokszor nem telik időben. És ha nem telik időben, akkor tönkre megy. A másik példának ezt a nevet adtam, az egyik üzletlánc dolgozóinak kizsákmányolása. Itt már nem mertem megnevezni, mert tudom, hogy ők nem vállalják fel. Mindannyian hallottunk már a családi adózásról, talán bizonyos előnyeit élveztük is. A lényege ennek a rendszernek az, hogy minél nagyobb valakinek a családja, annál több adókedvezményt kap a munkája után. Én azt gondolom, hogy ez egy remek intézkedés, és most nem politizálok, pláne nem pártpolitizálok, de ez egy nagyon keresztény szellemiségű intézkedés. Az egyik magát megnevezni nem kívánó üzletlánc rájött, hogyan lehet visszaélni ezzel a törvénnyel. Összehívta azokat a dolgozóit, akikről tudja, hogy családos emberek, és azt mondta nekik, hogy két lehetőség közül választhatnak. Vagy új szerződést kötnek, és ebben a szerződésben 6 órára módosítják a munkaidőt, de a gyakorlatban továbbra is 8 órát fognak dolgozni ugyanazért a pénzért, ugyanazért a nettó fizetésért, vagy másik lehetőség, elbocsátják őket. Az említett üzletlánc így megtakarít magának dolgozónként 2 órányi bért minden nap. Ugyanakkor a dolgozó nem kap egy fillérrel sem többet. És miből takarítja meg a cég, amit megtakarít? Abból a pénzből, amit adóforintokból ad össze az ország kifejezetten családos emberek számára. A harmadik példám a feketén dolgozókról szól. Ha valaki feketén dolgozik, annak nyilván megvan a jogi következménye, már önmaga ez is bűn, mégis azt gondolom, hogy nagyobb bűn az, ha valaki el akarna menni dolgozni, és azt mondja neki a munkaadója, csak azzal a feltétellel kap állást, ha nem köt meg szerződést. És az ember ebbe sokszor kénytelen belemenni. Megkapja, kézhez kapja ugyanazt a pénzt, ugyanazt a nettó összeget, ha kézhez kapja, nem minden esetben történik meg akár csak ez is, de nem fizetnek utána TB-t, nem fizetnek utána nyugdíjjárulékot, semmit nem fizetnek utána. Hogy ennek mi lesz a következménye hosszú távon, azt mindenki beláthatja. Talán ez a néhány példa is elég, hogy belássuk, szükség van a munkavállalóknak a védelmére. És most tegyük fel a legizgalmasabb kérdést. Hogyan lehet megvédeni a munkavállalókat? Hát kezdjük először az Ószövetséggel, hiszen onnan olvastuk fel az igét Mózes 5. könyvéből. Az Ószövetség korában jóval egyszerűbben folytak a dolgok. Napszámos reggel felkelt, elment a közeli nagybirtokra, jelentkezett a gazdánál, és azt mondta, hogy szeretnék dolgozni. Megállapodtak abban, hogy mennyit fog kapni a nap végén, és utána kezdődhetett a munka. Személyi jövedelemadó, APEC és a civilizáció ehhez hasonló vívmányai még nem jelentek meg. A munkaadó egyedüli lehetősége a visszaélésre az volt, ha nem fizette ki a nap végén a munkását. Mózes törvénye ezt az egyetlen lehetőséget is elvette tőle. Még aznap add meg a bérét, mielőtt lemegy a nap. Izraelben azért nem úgy néztek ki a települések, mint Budapest. Budapesten senki nem tud a másikról semmit. Általában Izraelben faluközösségek voltak, ahol mindenki tudott a másikról mindent. Azt, hogy egy adott napon ki hol dolgozott és megkapta-e az érte járó pénzt, azt mindenki tudta. Éppen ezért született ez a törvény. A napszámos, ha nem kapta meg a pénzét, akkor összehívhatta a falu népét, és azt mondhatta, hogy tessék, engem nem fizettek ki, ti vagytok rá a tanúk. És ha a lakosság tanúskodott a napszámos mellett, akkor komolyan megbüntették a birtokost. Egyrészt ki kellett fizetnie a napszámos bérét, másrészt többet is kellett adnia. Tehát az Ószövetségben úgymond elég könnyű volt megvédeni a munkavállalókat. Manapság jóval bonyolultabbak a dolgok. Manapság a munkához szerződés kell. Jogászok által ügyesen megfogalmazott szerződés. Kismillió adót és járulékot kell befizetni egy-egy ember után, még átlátni is nehéz ezt egy közembernek. Munkával kapcsolatos törvények is folyamatosan változnak. Az a cég, amelyik megengedheti magának, külön embert tart arra, hogy nyomon kövessék ezeket a változásokat. És minél bonyolultabbak a dolgok, a munkavállalót annál nagyobb veszély fenyegeti. A nyugatinál mindig elmegyek, hiszen arra felé lakom, és ott mindig vannak szendvics emberek. Tudjuk, mi ez a szendvics ember, tehát nem kannibalizmusra kell itt gondolni, hanem egy nagy hirdető táblára. Általában nem tudom, ételeket hirdetnek, de van egy emberke, aki már ott áll legalább egy éve, és az van ráírva a táblájára, hogy 8 dolog, amit semmiképpen ne írj alá felmondáskor. Mert bonyolultak a dolgok. És a munkaadók meg tudnak úgy fogalmazni dolgokat, hogyha azt az ember aláírja, akkor nagyon rosszul jár vele. Manapság sokkal nagyobb védelemre van szüksége a munkavállalóknak, mint az Ószövetség korában. Milyen módszerekkel lehet védekezni? Mindenek előtt azt gondolom, hogy súlyt kell adni a törvényeinknek. Külföldön Magyarországot úgy tartják számon, mint azt az országot, ahol semminek nincs következménye. Ugye? Politikus elcsal milliárdokat, na és? Nincs semminek következménye. Tegyük fel, hozunk egy törvényt a munkavállalók védelmére. Mi történik, hogyha ezt valaki nem tartja be? Semmi. Abszolút semmi. Éppen ezért a legelső dolog, amit mindenképpen meg kell tenni, hogy súlyt adunk a törvényeknek. Magyarul ellenőrizzük, hogy betartják-e, és ha nem tartják be, akkor ott keményen ki kell szabni a büntetést. Egyébként szerintem ez is probléma, hogy nincsenek kemény büntetések. Ha egy tolvajt elkapnak és rábizonyul a bűnössége, akkor általában mi történik? Vissza kell adnia, amit ellopott. Hát ez nagy dolog ám. Magyarul mindenki lopjon nyugodtan, jobb esetben nyer vele, rosszabb esetben semmi nem történik. Szóval súlyt kell adni a törvényeknek, és erős büntetéseket kell kiszabni, ha azt valaki áthágja. Ez lenne a legelső dolog. Vannak más dolgok is. Fontos lenne az, hogy a magyar gazdálkodók előnyt élvezzenek a külföldi gazdálkodókkal szemben. Ez most nagyon politikusan hangzott, gondolom, de egyáltalán nem az. Ez egyszerű munkavállalói érdek. Amikor elmegyünk a boltba, akármelyikünk, mindannyian szoktunk boltba járni, és össze akarjuk vásárolni, meg akarjuk vásárolni az ebédhez a hozzávalókat, akkor mit találunk sokszor? Találunk lengyel tojást. Találunk kínai fokhagymát. Találunk arab cukrot. És hol vannak a magyar áruk? Nagyon sokat tudnánk segíteni a magyar gazdálkodóknak, a magyar munkavállalóknak, ha elsősorban magyar áruk lennének a boltban. És ez nem azt jelent, nem vagyok egy szélsőséges hungarista, nem azt mondom, hogy üzzünk ki mindent, ami nem magyar, szüntessük meg az importot, nem ezt mondom. De azért valahol arra mégiscsak lehetne szerintem kötelezni a cégeket, hogy ha valamiből árulnak külföldi dolgot, és annak van magyar változata is, akkor az is jelenjen meg. Mert ezzel lehetne segíteni rengeteg magyar családnak. És nem csak a családoknak, hanem az egész gazdaságnak. Ugyancsak fontos lenne az, hogy a kis- és középvállalkozások legyenek támogatva a mamut cégekkel szemben. Ez is nagyon politikusan hangzik, tudom, kicsit féltem is, amikor leírtam, de kifejezhetném magam kegyesebben is. Hát bibliai szöveggel mondhatnám azt, hogy a szegényeket, a kis embereket támogassuk a gazdagokkal szemben. De ez a gyakorlatban mai nyelven azt jelenti, hogy támogassuk a kis- és középgazdaságokat a mamut cégekkel szemben. Mert mit csinálnak a mamut cégek? Azt csinálják, hogy leverik az árakat, és tönkre mennek a kiskereskedők. Sok esetben ezek a kiskereskedők kifejezetten magyarok, míg a mamut cégek külföldiek. Magyarul tönkre mennek a magyar emberek. De ha adott esetben egy magyar mamut cégről lenne szó, akkor is ezt mondanám. A mamut vállalat monopól helyzetben van, és tönkre tesz mindenki mást. Néhány évvel ezelőtt, megint csak kimondom, bár olyan sokszor beszéltem ma már a Tesco-ról, többet nem hiszem, hogy fogok. Néhány évvel ezelőtt olyan nagyon olcsó volt a dinnye a Tesco-ban, nem tudom, emlékeznek-e rá a testvérek, körülbelül 20-25 forint volt kilója. És talán meg is büntették őket ezért, mert többért vásárolták meg, és kevesebbért adták el. Csak azért, hogy mindenki hozzájuk menjen be. Minden más magyar ember, aki dinnyét árult, tönkrement ebben az évben. Nem tudom, hogyan lehet ezt jogilag megoldani, nem vagyok jogász, de azt gondolom, hogy talán ezt is meg lehetne tenni. És utolsóként azt szeretném még elmondani, hogy a munkavállalókon nagyon sokat segítene egy erős szociális háló. Magyarul legyen létbiztonsága az embernek. A magyar ember nagy átlagban úszik az adósságban, napról napra él. Nem tudom, hogy itt a testvérek közül hányan járnak ebben a cipőben, de azt gondolom, hogy nem kevesen. Nem vagyunk mások, mint azok az emberek, akik nem járnak templomban. Na most, az az ember, aki ilyen életkörülmények között él, bármit megtesz. Ha a munkaadója azt mondja neki, hogy már pedig most kevesebb időre foglak bejelenteni, már pedig most a fizetésed egy részét csak kézbe fogod kapni, akkor azt fogja mondani a munkavállaló, hogy rendben, nincs más lehetőségem. Ha azt mondja a munkaadó, hogy maradj itt munkaidő után is, túlórázz, de ezért nem fogsz kapni semmit, akkor is azt kell mondania a munkavállalónak, hogy rendben, mert ha nem ezt mondja, akkor jön helyette más. Fontos lenne, hogy legyen egy erős szociális háló. Hogy az emberek ne legyenek annyira kiszolgáltatva a munkaadóiknak. Tehát súlyt kell adni mindenek előtt a törvényeknek. Támogatni kell a magyar gazdálkodókat a külföldiekkel szemben. Támogatni kell a kis és középvállalkozásokat a mamut cégekkel szemben, és ki kell alakítani egy erős szociális hálót. Vannak keresztény közgazdászok, én azt gondolom, hogy ők sokkal többet tudnának elmondani nálam, de ha csak ennyi megvalósulna, már az is óriási előrelépés lenne. Természetesen az igazi az lenne, ha egy munkavállalónak eszébe sem jutna visszaélni. Bocsánat, egy munkaadónak eszébe sem jutna visszaélni a munkavállalójával. Ha ez így lenne, akkor még törvényekre sem lenne szükség. Milyen szép lenne, ugye? Elképzelhető, hogy valaha lesz ilyen korszak? Hát ahhoz nagyon elvarázsoltnak kell lenni, hogy valaki ezt így gondolja. Soha nem lesz olyan időszak, hogy minden munkaadó becsületesen járna el beosztottjaival szemben. Ilyen soha nem lesz. A Bibliában azt olvassuk, hogy az emberiség elbukott, és hogy az önzés uralja jóformán minden tettét, minden gondolatát. Nyilván vannak jobb munkaadók, meg rosszabb munkaadók, de olyan soha nem lesz, hogy a munkaadó ne akarna egy kicsit sem visszaélni a munkavállalójával. Van azonban Istennek egy ígérete azoknak, akik hitben járnak. Jeremiás 31-33. Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Ez azt jelenti, hogy a hívő ember szívébe fogadja Isten törvényeit. Egyetért velük, és gyönyörködik bennük. Márpedig Isten igéje azt mondja, hogy számára az kedves, ha a munkaadó becsületesen bánik a munkavállalóval. Na most ez egy hívő ember számára a világ legtermészetesebb dolga. Éppen ezért nem tudom hányan dolgoznak itt keresztény munkaadóknál, azért egy keresztény munkaadóra nem az jellemző, hogy állandóan keresi a lehetőséget, hol tudna kiszúrni a bedolgozójával. Nem ez a jellemző. Egy keresztény munkaadó egyenrangúnak tekinti a beosztottjait. Ugyanolyan emberek, mint ő maga. Lehet, hogy nem akkora a felelősségük, lehet, hogy nem akkora a szavuk vagy a fizetésük, de akkor is egyenrangúnak tekinti őket. És igyekszik mindent megtenni értük, mert tudja, hogy felelős értük. Előfordulhat persze az is, hogy egy hívő munkaadó követel bűnt. Ez is előfordul. De ez sosem marad így. A hívő munkaadó belátja, hogyha valami rosszat tett. és azt igyekszik kijavítani. Tehát nem lesz ilyen időszak soha, de időről időre mégiscsak meg fog valósulni valami ebből Isten népének a körében. Jézus egyszer azt mondta azoknak, akik őt követték, aki nekem szolgál, megbecsüli azt az atya. És ezt szeretné velünk szemben is Isten, hogy ugyanezt gyakoroljuk, ha munkaadók vagyunk. Aki nekünk szolgál, hát nyilván nem szolgál, aki nekünk dolgozik, azt tudjuk mi is megbecsülni. A felolvasott igeszakaszban tényleg elsősorban csak ennyiről van szó, hogy hogyan akarja Isten megvédeni a munkavállalót. Mégis, hogyha teljességében nézzük a Bibliát, akkor azt látjuk, hogy Isten ennél sokkal többet akar. Ő azt akarja, hogy munkaadó és munkavállaló egyek legyenek ő benne. Ugyanabban a hitben járjanak. És tudják azt, hogy akármilyen pozíciót foglalnak el, azon a helyen ők Isten szolgálják, és ezért becsületesen járjanak el. Ezért imádkozzunk, testvérek. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére a 196-os számú énekünk 6. versével, Hála légyen te néked. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy te nagyon szeretsz minket, függetlenül attól, hogy milyen az anyagi helyzetünk, milyen a társadalmi helyzetünk, számodra ugyanolyan fontosak vagyunk mindannyian. Köszönjük neked, hogy te már az Ószövetség korában is odafigyeltél arra, hogy az egyik ember ne nyomja el a másikat, hanem mindenki megkapja azt, ami munkájáért neki jár. Köszönjük, Urunk, hogy ezeket a parancsolatokat azóta is hirdeted közöttünk, más formában megismételted az Új Szövetségben is. Olyan jó, Urunk, hogy ha valaki hozzád tért, ha valaki benned hisz, az komolyan veszi ezeket a parancsolatokat, és nem él vissza. Köszönjük, Urunk, hogy akár munkaadók, akár munkavállalók vagyunk, követhetünk téged, és dicsőíthetünk téged azáltal, ahogyan bánunk akár a beosztottjainkkal, akár azzal, ahogyan végezzük a munkánkat. Köszönjük, Urunk, hogy ennyire odafigyelsz ránk, és arra szeretnénk kérni, hogy mi, mint a te néped, hadd tudjunk valóban a te törvényeid szerint eljárni. Hadd tudjuk megmutatni másoknak, hogy lehet becsületesen is végezni a dolgokat. Hadd tudjunk így is rád mutatni, hogy emberek meglássák, lehet veled élni, és mennyivel jobb veled élni, mint nélküled. Kérünk, Urunk, hogy így áldj meg mindannyiunkat, akár munkaadók, akár munkavállalók vagyunk. Kérünk, Urunk, hogy áld meg gyülekezetünk minden tagját, áld meg gyülekezeti programjainkat, táborainkat. Köszönjük, hogy eddig is velünk voltál az elmúlt hetekben. Arra kérünk, hogy a további táborainkat is áld meg ezen a nyáron. Kérünk, Urunk, azokért, akik házasságot fognak kötni, vagy már házasságot kötöttek, te áldhatod meg ezeknek az embereknek a közös életútját. Kérünk, légy velük életük minden napján. És kérünk, Urunk, azokért is, akik elbúcsúztak egyik szerettüktől, kérünk, hogy vigasztald meg a gyászolókat. Egyedül te tudsz igazi vigasztalást adni. Kérünk, Urunk, hogy vedd körül szereteteddel az itt maradottakat. Amen. Most pedig egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük Isten elé. mondjuk el közösen a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztal, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek!